Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Fábry Péter dalszövegíró, üdvözlöm.
Én is mindenkit.
A beszélgetésünk apropóját az adja, hogyan is az Artisjus díjazottak közé került. Milyen díjat kapott pontosan az Artisjustól?
Dalszövegírói életműdíjat.
Hogyan fogadta a hírt, amikor felhívták ezzel?
Örültem neki.
Ez azért nagy megtiszteltetés ilyenkor, nem? Tehát, hogy ugye sok mindent lehet díjazni nyilván egy-egy művet, de amikor az ember életműdíjat kap, akkor azért annak azt gondolom, hogy nagyobb súlya van.
Egyfelől jól esik, másfelől annyira nem érdekeltek soha a díjak, hogy olyan, szóval heuréka vagy hullahopp, szóval az nem volt. De természetesen jól esik, különösen jó ebben az, és az nem is rólam szól, hogy ugye az állami díjakat sikerült olyan módon tönkretenni, felhígítani, szétpolitizálni, hogy egy ilyen kifejezetten a szakmától érkező díjazásnak az ember természetesen örül.
Nagyobb súlya van egy közönségtől érkező díjnak, mint egy
szakmai? Hát a közönség díja az, ha megveszi azt, amit az ember csinál, vagy meghallgatja, megnézi, eljön, tapsol, meg kedveseket ír, ugye, amióta viszonylag sok visszajelzésre van mód elmúlt mondjuk 20-30 évben, e-mailtől kezdve a Facebookig. Azóta érkeznek ilyen visszajelzések, az jól esik persze. Sőt, meglep, tehát igazából én megcsinálok valamit, akkor én jól emlékszem rá, de valahogy az mindig meglep, hogyha arról értesülök, hogy ezt mások meghallgatták, megnézték, stb. Tehát azzal nem igazán foglalkozom, és amikor jön egy ilyen levél, hogy valaki 30 éve hallgatja a Ringlis Pil című albumot, ami az első albumunk volt a Krisztával, lábjegyzett a Kovács Krisztával, a feleségemmel, akkor annak persze nagyon örülök. Épp a napokban jött egy ilyen levél. Nem is nekem, a Krisztának, mert ugye természetesen a mi műfajunk olyan, hogy mi hátul vagyunk, és mindig az előadó van elől.
Ez egyébként alkotói szempontból okozott valaha rossz érzést, hogy nem kerülnek előtérbe a dalszövegírók?
Fordítva, én fiatalkoromban nagyon sokat szerepeltem. Én fiatalon egy mondjuk így sikeres fiatal költő voltam, mert ennek most már lassan 50 éve. Szerintem nem a verseny minőségének, amelyek egyébként nem voltak rosszak, hanem az életkoromnak és az ebből fakadó specialitásnak köszönhettem, hogy a kor körülményeihez képest elég sokat szerepeltem tévében, rádióban, voltak estjeim 500 fős nézőtér előtt, stb. És úgy a 80-as, 90-es években még a Krista egy-egy estjén kimentem a színpadra, és miközben ő énekelt, akkor én elmondtam két olyan verset, ami tulajdonképpen rapnek is volt értelmezhető. Itt a lábjegyzetben elmesélem, hogy valószínűleg én írtam az első repet, első két repet még Gallai Péterrel, Szakácsi Sándornak írtuk a Haláltáncot, az 86-ban jelent meg, és ő Krisztának a Tököli úton, az is 86. És akkor volt, hogy én elmondtam például ezt a Haláltáncot, meg valami olyan verset, ami beleillett egy egyébként zenés műsorba. És azt akkor szerettem, és aztán egyszer csak egyre kevésbé szerettem, úgyhogy igazából nagyon örülök, hogy nem kell kimenni a színpadra és szerepelni.
De miért?
Nem tudom. Az emberben lezajlanak ilyen változások, majd maga is észreveszi, amikor eltelik egy pár évtized.
Egyébként, ha saját magára alkotóként tekint, akkor mi az inspiráció? Tehát, hogy miért kezd el valaki alkotni? Azért, hogy a saját, vagy az ön esetében ez hogy működik? Tehát azért, hogy a saját gondolatait megossza, vagy valamit közölni akar a nagy közönséggel, vagy a szakmának írja ezeket a szövegeket?
Én igazából mindegyik műfajt mindig szakmai szemmel néztem. Az nagyon nagy örömet okoz. Akár színdarabot, zenés darabot, gyerekdarabot írok, akár dalszöveget, akár mást. Valahogy mindig az érdekelt a legjobban, hogy a szakmai legrendben legyen. Az, hogy mit gondolok, az ugye egy cikkben érdekes, egy eszében érdekes. Hát a dalszövegeknél most már egy jó ideje, ugye a Krista a legnagyobb kihívás, tehát hogy neki állandóan kell valami új. Nem ő mondja, hanem én találom ki. És én szeretek úgynevezett konceptalbumokat csinálni, ami eleve egy ugye, szakmai kérdés, hogy Csak legutóbb tavaly csináltuk a Biblia Show-t Krisztának, mint Wolf Péterrel írtam ezt a Biblia Show-t, és szintén Wolf Péterrel írtunk a Wolf Katinak egy gyereklemezt, az a Gyerekszáj, és itt mind a kettőben az volt a kihívás, hogy valami egészet találjak ki, valami, ami egy ilyen összefüggő mű, miközben szétszedhető egyes dalokra, és hát ugye a Biblia Show az ötletnek is elég nagy kihívás, hogy dolgozz fel a Bibliát 15 dalban, és akkor végigolvastam a Bibliát, elég sok teológiai irodalmat, stb. És a végén oda jutottam, hogy erre persze nem lett volna szükség, mert nagyjából azok a témák szólalnak meg a dalokban, amelyeket egy kicsit is jól tanuló középiskolás is ismer a Bibliából, de én szeretem, hogyha van háttér, úgyhogy tulajdonképpen ezt élvezem a legjobban, amit szoktam mondani, hogy nekem egy-egy munka az ürügy arra, hogy olvashassak. A Gyerekszáj az más volt, ott meg elővettem a saját naplóimat, a saját gyerekeimről. Hát ott az volt a nagy ötlet, hogy olyan dalokat írjunk, hogy a gyerekszáj történetekből induljunk ki. Szóval, ha azt kérdezi, hogy mi a kihívás, hát mindig más. Van ugye egy felkérés, és legutóbb 2 éve mutatták be egy darabomat a Kolibri Színházban, az Aranygyapjas Kaland című gyerekdarabot, ott a Novák János mondta, hogy jó volna az argonautákból valamit írni. Na most azt mondom, hogy argonauták, azt már ki se tudják mondani. És akkor már a cím is egy kihívás volt, hogy Aranygyapjas Kaland. De aztán rájöttem, hogy ez azért jó, mert ez az a mitológiai történet, amit senki se tud, senki se ért. Tulajdonképpen miért mennek el? Nekem se sikerült megfejtenem, bár végigolvastam a vonatkozó forrásokat, tehát van egy ógörög és egy latin eposz, mind a kettőt németül olvastam, lehet, hogy az egyiket angolul, sajnos ógörög és latinul nem tudok. Hát meglepett, hogy mennyire nem világos a történet lényege, úgyhogy ebből kell, az kihívás volt, hogy írtam ebből egy 2 részes gyerekdarabot, sok dallal, ott Novák János írta a zenét is, és ő rendezte, hát így.
Ugye híres arról, hogy nagyon precíz és nagyon pontos, tehát hogy nem engedi meg, hogy tárgyi tévedés legyen például egy-egy alkotásban. Hogyan tudja mégis úgy megvalósítani ezeket, hogy közben nem lesznek szárazak, unalmasak, leegyszerűsítettek, hanem van benne lírai vonal, és élvezhetővé válnak?
Ami például a Bibliát illeti, az csupa emberi történet, néhány rettenetes történet is van benne persze, tehát töményen azért az nyomasztó tud lenni. De hát olyan alap emberi történetek vannak benne, ugye amikor az ígéret földjére nem jutnak be, hogy ebből lett a jövő mindig másoké. De ugye ezen gondolkodtam, hogy ez micsoda, de hát ez úgy tárgyilag, nem tudom, azok például ilyen értelemben elugranak, szóval ott a Bibliai dobbantó, és akkor elugranak a daroknél. És direkt vigyáztunk, és a Péterrel állandó kritikusom volt a Wolf Péter ebben, hogy olyat írjunk, ami le tud szakadni a háttérről, a témáról, ami teljesen önmagában értelmezhető. Úgyhogy biztos van olyan dal, amiről önmagában senkinek se jutna eszébe a Biblia. Hát a Gyerekszájnál ott például nem a pontosságra kellett vigyázni, ott arra kellett vigyázni, hogy ne írjak le semmi olyat, ami egy gyereknek rosszul állna, amit egy gyerek nem mondana.
Van kényszer az emberben, hogy folyamatosan újat kell alkotni?
Bennem nincs, én nagyon lusta vagyok. Én olvasni szeretek, meg tanulni. Most épp olaszul tanulok. Ne kérdezzem meg, hogy miért, fogalmam sincs. Én el tudom mondani, hogy mit indított erre, de célja az nincsen.
És a szakma sem erőlteti ezt? Tehát, hogy nem félő, hogy az embert elfelejtik? Vagy egy bizonyos szint után már letett valamit az ember az asztalra, akkor ettől nem kell félni? Tehát van olyan, hogy megelég...
Mindenkit elfelejtenek. Euripidész 118 darabot írt, és 18 maradt ránk. Ez egy csoda, hogy az a 18 nem veszett el. És olyan jó, hogy van, akit nem felejtenek el. Tehát tudom, nagyon jó, hogy Goethét nem felejtik el. De hát azért megkérdezném, hogy hányan olvasták legalább a legfontosabb műveit. Szóval szerintem ez úgy is úgy lesz, ahogy lesz.
De teljesnek érzi az életművét jelen pillanatban?
Nem. De én nem tudom, mi az, hogy életmű. Tehát inkább úgy mondanám, hogy mivel meglehetősen optimista vagyok, és a családom is hosszú életű volt, arra számítok, hogy van előttem még mondjuk 20, de inkább 30 év. és mindig féltem az unalomtól. És hát végül is nem lehet folyamatosan csak olvasni, néha valamit csinálni is kell, úgyhogy az inkább nyom azt, hogy nehogy unatkozzam. De azt nem érzem, hogy valamiféle életművet nevezük így, és akkor fordítsuk le emlékművet, kitenék magamnak. Van is erről egy mesém, mert valaha meséket is írtam. Ott az van, hogy a Kőműves Kelement fordítottam ki, az a cím, hogy Kőműves Kelemen igaz története, és az a lényege, hogy a Kelemen nem hajlandó a feleségét beépíteni a várba, mert az egy emberáldozat, és így aztán nem is kap több megbízást, illetve csak nagyon vacak kis megbízásokat, és az egyik házban szabad megépíteni az ajtókeretet, a másikban ő csinálja a tetőt, és akkor meghal, és marad utána ez a sok részlet, és akkor egyszer csak a király megtudja, hogy milyen nagy ember volt ez a Kelemen, és mind ezek a házak összeomlanak, de mindig az megmarad, amit ő épített belőle, és akkor ezt összehordják egy helyre, és ez föláll magától egy egységes épületté. Talán valahogy így.
Feleségével való közös munka az kifejezetten inspirálja?
Főleg nagyon sokat segít. Hát ugye a Kriszta egy folyamatos kihívás, tehát ott van, gyönyörűen énekel, intelligens, szép, és hát ő ugye folyton be van sózva, tehát mindig akar valamit csinálni. És ő ugyan nem mondja egy szóval se, de van, hogy én megkérdezem, hogy most akkor ne írjak neked valami ilyet. És a dolog másik része, amikor már dolgozom, ugye ez többnyire úgy van, hogy zenére írom a szöveget, de előfordul, hogy a szövegre születik a zene, vagy például a Wolf Péterrel most oda-vissza dolgozom, akkor hát az fantasztikusan jó, hogy a Kriszta az én fülem. Tehát, hogyha van valamilyen prozódiai problémám, ami ugyan ritkán van, de előfordul, akkor megkérem, hogy azt, hogy most azt énekelje el nekem, vagy a Péter elküld egy kottát, és akkor ugye az én zenei memóriám az azért nem olyan zseniális, és akkor néha megkérem a Krisztát, hogy ezt most énekeld el nekem, lalázd el, hogy ez hogy van pontosan. De egyébként nagyon szeretek kottára dolgozni pont emiatt, az igény miatt, hogy szeretek pontos lenni. És ez nagyon nagy élvezetet okoz, hogyha a szöveg rásimul a zenére.
És ezt megkönnyíti, vagy keretek közé szorítja inkább, hogyha zenére dolgozik?
Ellenkezőleg nagyon sokat kihoz belőlem. Amikor még költő voltam, akkor az utolsó verskötetemnek, ami most már vagy 30 éve jelent meg, vagy több, volt egy nagyon nagy tudású szerkesztője, Szepes Erikának hívják, és ő mondta nekem akkoriban, hogy milyen érdekes, a dalaidban sokkal többet árulsz el magadról, mint a verseidben. És ez azért is mulatságos, mert a Kriszta azzal szokott gyötörni, hogy nem elég személyesek a dalszövegeim, hanem olyan objektívek. És én úgy gondolom, hogy sokkal kreatívabbá tesz a zenei kényszer, tehát vagy prozódiai kényszer. Egész egyszerűen van néhány alapelvem, tehát hogy olyan szöveget írjak, amit ha ne adj Isten prózában felolvasnak, akkor értelmes, tiszta, egyszerű szöveget adjon ki. Hát ugye így született a költészet, tehát valaha minden dal volt, a Szafó még zenére írt, vélhetően, vagy legalább azt azért tudjuk a görög drámákról, hogy azok a szövegek zenével hangzottak el, és a zene eltűnt, és ezek leváltak versként, és aztán ugye szétvált, most nem akarom itt 2000 év irodalom történetét felmondani, de ez szétvált a zenevers és szövegvers. Én ebben az értelemben tulajdonképpen ezt az ókori műfajt szerettem művelni.
A saját munkásságát sorrendbe kéne állítani, ugye önnek megjelentek könyvei, versei, színdarabjai, fordításai, dalszövegei, ugye? Akkor mire a legbüszkébb?
Fogalmam sincs. Jó, ez azért tudom, hogy mit szeretek. Tehát mi az, amiről úgy éreztem, hogy nagyon jól sikerült. Hogy a műfajnál maradjunk, nagyon jól sikerült a Gallai Péterrel írt Korumbusz, és egyáltalán Péterrel azért volt csodálatos dolgozni, mert ugyan maga a munka része egy pokol volt, ő ugyanis nemhogy nem kottázott, de még azt is nehéz volt elérni, hogy egy rendes hangfelvételt adjon, tehát föltette egy ócska kazettás manglót a pianinója tetejére, és akkor rázörögte, és rádűnyögte a dalait. És akkor én arra írtam a zenét, viszont hihetetlen jól hallottuk egymást. Nagyon ritka volt, hogy ő írt szövegre zenét, de volt. Ez a Kolumbuszban is volt, meg az Alice Csodaországban, abból is írtunk egy gyerekmusicalt, és elképesztő, hogy egy sort meg nem kellett változtatnom az ő zenéje miatt a szövegemen. Tehát valami fantasztikus füle volt. És ugyanígy mindig azt éreztem, hogy nekem nagyon könnyű az ő zenéjére szöveget írnom, tehát mint ha én írtam volna, vagy belőlem jött volna. Tehát a Kolumbusz az mindenképp ilyen. Aztán ezt az előbb emlegettem, ezt a mesét, volt egy mesekönyvem, az Elvarázsolt hangok, azt nagyon szeretem. És hát néhány versemet, olyan nagyon nem vagyok oda a verseimtől. Életemben írtam két regényt, azokról meg nagyon furcsa véleményem van. Az első nagyon jó volt megírva, de nem volt benne anyag. Aztán 20 évvel később írtam egy másodikat, az meg nem volt olyan jól megírva, de abban meg volt anyag. Úgyhogy rájöttem, hogy az biztos nem az én műfajom. De színházban nagyon szeretek dolgozni. Az sajnos viszonylag ritkán adódik, úgyhogy nagyon hálás is vagyok a Novák Jánosnak, hogy a Kolibribe azért rendszeresen írhatok gyerekdarabokat. De igen, azt hiszem, hogy a legjobban azt szeretem csinálni, hogyha írhatok színpadra.
Mit szeret jobban, hogyha felkéréseket kap, vagy hogyha saját ötletből dolgozik?
Hát ez műfaj függő. Ugye a színház az felkérés nélkül nem nagyon működik. Úgyhogy azok a lehetőségek meglehetősen beszűkültek. Hát a dalok az más, ott az ember kitalál valamit, és akkor most az utóbbi években nagyon jól éreztük magunkat a Grillus kiadónál. Nekik amilyen picik, olyan barátságosak és profik, és akkor az ember fölhívja a Grillus Danit, hogy Dani, mit szólnál ahhoz, hogy, és most már szerintem 4 lemezt is csináltunk ott. Aztán mondom, hogy a kollega kér föl, tehát, hogy például a Wolf Kati lemezére a Péter hívott, és annak persze örültem, meg annak is, hogy a Kati, aki azért valami egész más csinált, szívesen énekli a szövegeimet, és az apja zenéjét se énekelte, ugye a Vukóta. És most is hát erről, ugye az ember a jövőről nem szívesen beszél, de szóval van egy-két ilyen dolog, hogy mondjuk így, hogy kollega szólt, hogy írjunk valamit. Tehát ebben a műfajban én ilyen felkérésekről tudok.
Jó érzés egyébként, amikor sláger lesz az ember egyik dalából, vagy hát ebben az esetben szövegéből?
Nem tudom. Igazából nem emlékszem rá. Hogy ez, arra emlékszem, hogy az jó érzés, hogyha írtam egy szép dalt. Tehát én elég pontosan tudom. Most éppen viszonylag sokat hallom a saját dalaimat akaratlanul, mint a Krista készül egy teljesen önálló műsorra, magyarán, hogy ő kíséri magát zongorán és gitáron. Emiatt aztán sokat gyakorol, és így sok régi dal került elő, és akkor úgy megállapítom, hogy na hát ez is milyen jó. Szóval tényleg, hát kiírta a szövegét, de jó. Úgyhogy ez, de nagyon ritkán előfordult, hogy nagyon okosat írtak arról, amit írtam. Most legutóbb ezzel a Biblia Show-val volt egy nagy élményem. Az Élet és Irodalomban írt a Végső Zoltán egy zeneileg is alapos, komoly, intelligens elemzést. Na most ez a mi műfajunkban annyira ritka, hogy annak nagyon tudok örülni. Tehát az, hogyha van egy értő hallgató, aki tudja, hogy mit hall, az nagyon jól esik. Igen.
Említette, hogy optimista.
Igen.
Mi van még a tarsajában? Mennyire lehet előre tekinteni a jövőbe, vagy mennyire lehet tervezni művészeti szempontból?
Most éppen egy nagyobbnak nevezhető munka vége felé járunk a Wolf Péterrel, de erről ugye nem fogok beszélni. És előttünk áll két anyag, nevezzük így lemez, terv. Másról nem tudok. Ha most egy színház azt mondaná, hogy neki baromira kell egy zenés darab, akkor sajnos a Fiókból is elő tudnék venni egyet. Várkonyi Mátyással írtunk valamit, ami a Fiók mama. De valami új anyagon is nagyon szívesen dolgoznék. Tehát azt érzem mindig az igazi feladatnak a színházat, az annyira összetett. Úgyhogy igen, az lenne a legjobb. Ezen túl nem nagyon látok. Hát gondoltam rá, hogy az olasz után végre latinul is megtanulok rendesen, mert ezt valaha tanultam, és sajnos nem jártam sikerrel, de most így elővenném. Ez például egy tervem, de nem tudom eldönteni, hogy inkább kínaiul tanuljak-e újra, az is volt, de az is kudarc volt, vagy latinul. Úgyhogy most ebbe egyelőre maradok az olasznál.
Hát annak ellenére, hogy ennyire szerény, mi azért gratulálunk ehhez az életműdíjhoz. és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
És most ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.